Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Koltai András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke kinevezte a 10 éve működő gyermekvédelmi internet kerekasztal új tagjait, közölte a szervezet. A kerekasztal tagja lett Baracsi Katalin, a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület tagja, illetve Szente Tormási Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet munkatársa. A tájékoztatás szerint az NMHH elnökének tanácsadó testületeként működő kerekasztal állásfoglalásokat, ajánlásokat dolgoz ki a gyermekbarát internetezés elterjesztésére, célja emellett a gyermekek és szüleik média tudatosságának növelése. A kihívással élőkért tett erőfeszítések eredményeként emlékezetes művészi élmények születhetnek, hangsúlyozta Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára az Autizmus Világnapján, a Veszprémi Petőfi Színházban tartott rendezvényen. Mint mondta, a Veszprémi Petőfi Színházban az autizmussal élők teljes biztonságban érezhetik magukat. A Veszprémi Petőfi Színház tavaly január 1-jével kapta meg az Autizmus Barát Intézmény minősítést. A magyar és a szerb rendőrség együttműködésének részeként a 16. magyar rendőri kontingens indul Szerbiába. Az egység tagjait kedden búcsúztatták Budapesten, a Készenléti Rendőrség központi objektumában, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Magyarország éllovas és nem követő az új gazdasági terület a zöld gazdaság fejlesztésében, mondta a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos Debrecenben. György László az április 15-ig tartó online zöld energetikai konzultáción való részvételre buzdított. Mint mondta, a kormány azért kezdeményezte az új nemzeti konzultációt, mert van mire büszkének lenni ezen a területen, amely az elkövetkező évtizedekben magyar családok százezreinek ad majd munkát, biztos megélhetést. Mérföldkőhöz érkezett a magyar kardiológiai ellátás. Magyarországon először született szívtranszplantált édesanyjának gyermeke, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. Azt írták, az édesanyja 2009-ben kapott új szívet a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben. A tervek szerint az édesanyja az intézetben szült volna, de a kisjövevény nem tudott várni, írták, így végül a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórház szülészeti osztályán jött a világra. A szülés természetes úton folyt, tudatták. Újra nyitott Magyarország ciprusi nagykövetsége, ami egyértelműen mutatja, hogy a kormány mekkora jelentőséget tulajdonít a folyamatosan fejlődő kapcsolatnak a két ország között. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondta Nikosziában. A tárcavezető a diplomáciai képviselet átadó ünnepségén igazi sikertörténetnek nevezte a kétoldalú kapcsolatokat, amit tanúsít a gazdasági együttműködés is, hiszen a kereskedelmi forgalom értéke már 100 millió euró fölé nőtt, egy év alatt 28%-os bővülést elérve, miközben a magyar export mintegy 2,5-szeresére emelkedett az utóbbi 10 évben. Hajdúbihar vármegyében a legnagyobb az érdeklődés az Agrárminisztérium által támogatott Iskolában az erdő elnevezésű program iránt, amelyre február elején országszerte csaknem 500 intézmény regisztrált, jelezte a Nyírerdő ZRT. Közleményükben azt írták, a program keretében az Országos Erdészeti Egyesület által minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai látogatnak el az intézményekbe, ahol a 6 és 14 év közötti tanulók interaktív foglalkozások során ismerkedhetnek meg az erdő és a fenntarthatóság témaköreivel. Idén 12. alkalommal valósul meg a TESZED, az ország legnagyobb szemétszedési programja. Az önkéntesek a mai naptól jelentkezhetnek az április 22-én kezdődő eseményre, melynek során megtisztítják a szűkebb, tágabb környezetüket a környezetkárosító és a tájképet is romboló illegálisan elhelyezett hulladékoktól, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. Végül az időjárásról. A felhőzet tovább csökken, a záporos zivataros csapadékgócok lecsengenek, a délnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 8 fok között alakul. A szélárnyékos, derült részeken ennél hidegebb lehet az éjszaka. Néhol fagypont körüli hőmérséklet sem kizárt. Híreinket hallották.
Napi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a szerkesztő Berec Renáta nevében is a hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban a zsírban és vízben oldódó vitaminokról hallhatnak, és ezek helyes használatát is megismerhetik dr. Szilva Boglárkától, az Egri Levendula Patika gyógyszerészétől. Műsorunk a 2023. október 16-ai adás ismétlése. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Manapság már valószínűleg elég kevesen vannak azok, akik ne szednének valamilyen vitamint vagy étrendkiegészítőt, de miért is fontos az, hogy ilyenekkel támogassuk meg a szervezetünket?
Egészségünk alappillére és egyben egyik legfontosabb eleme a kiegyensúlyozott és vegyes étrend, ugye amely biztosítja a szervezet számára a napi tápanyag és energia szükségletet és a tápanyagok megfelelő arányát. Napjainkban sokat emlegetett ugye ez az egészséges életmód, egészséges élet, és ennek kialakítása ugye egy hosszabb folyamat eredményeként jön létre. Az említett folyamatban ugye több tényező is fontos szerepet játszik, kialakításában több alapelvnek szerepe van, amelyek úgymond együtt a részei a testi-lelki harmónia megteremtésének, ám az előfordulhat, hogy minden esetben ugye a táplálkozás és ezáltal bevitt mennyiségű vitaminok nem megfelelő mennyiségben tartalmazzák a testi-lelki egészség és harmónia számára, a megteremtés számára a megfelelő mennyiséget, ezért sok esetben ugye fontos vitaminok, nyomelemek és ásványanyagok formájában bevinni ezeket a készítményeket.
És amúgy szokták emlegetni, hogy a táplálkozás az elsődleges szempont, úgymond, hogy minél változatosabban étkezzünk.
Igen, véleményem szerint a táplálkozás nagyon fontos, hogy a táplálékod legyen az orvosságod, és orvosságod legyen a táplálékod, itt ugye Hippokrátészt idéztem, az vagy, amit megeszel, mondta Feuerbach. A táplálkozással testünk egészségi állapotát tudjuk befolyásolni. A táplálkozás célja a test energia állapotának fenntartása és karbantartása, és egyben az egészségünk megőrzése. Ezért ugye az ételek kiválasztásánál az elsődleges szempont az lenne, hogy mennyire szolgálja a test egészségét, hogy mennyire egészséges az a táplálék. A táplálkozásnak olyan szabályai vannak, amelyeket azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, így például, hogy zöldség, gyümölcs, különböző húsok, gabona fogyasztásának, akár az ételek fűszerezésének és elkészítésének, az étkezés formájának, módjának, gyakoriságának, hogy mit, mikor, mennyit, miképpen és hogyan eszünk, ugye ezek a kérdések felmerülhetnek az étkezés folyamán. Természetesen ugye emberek vagyunk is, szeretünk ízletesen, finoman, és ha van lehetőségre, akkor változatosan étkezni.
A mozgás milyen szerepet tölt be egyébként az egészséges életmódban?
Véleményem szerint a rendszeres mozgás jót tesz a szervezetnek is, ezáltal az egészségünknek is. Ugye a mozgás javítja az állóképességünket, ezáltal a teljesítőképességünket is. Nagyon jó hatással van a szervezet élettani folyamataira. Nélkülözhetetlen az egészség megőrzése szempontjából, és jelentős az ideális testsúly elérése érdekében és megtartásában. Sok esetben ugye kihagyhatatlan folyamat a műtétek utáni mozgásszervi rehabilitáció során. A testi és lelki egészségi állapotunk szerves része, és ez a mozgás ez lehet akár naponta egy fél órás séta, vagy kerékpározás, akár úszás, vagy otthonunkban végzett egy könnyed mozgás, vagy edzés, akár tánc, vagy gyógytorna, vagy a kertben végzett pici tevékenység. Azt gondolom, hogy közösségteremtő és közösségépítő szerepe kiemelt jelentőségű, és véleményem szerint mindenki számára meg lehet találni a megfelelő mozgásformát.
A folyadékbevitel az mennyiben számít az egészséges életmódban ahhoz, hogy mondjuk megőrizzük az egészségünket?
A természet változik, és mi teljesen függünk ettől a változó világtól. Ez biztosítja az élelmünket, a vizet és a levegőt. Nincs ennél nagyobb értékünk, muszáj megvédenünk. David Attenborough szavait idéztem. Ugye az emberi test 60-70%-a ugye vízből áll, egészségünk megőrzése szempontjából nélkülözhetetlen a megfelelő mennyiségű és a megfelelő minőségű víz elfogyasztása. A víz szükséges bizonyos kémiai, biológiai és élettani folyamatokhoz, és a víz külsőleges használata is létfontosságú. Tekintsük akár csak a híres gyógyfürdőinket és gyógyvizeinket. Naponta 2-2,5 liter folyadék fogyasztása legalább szükséges az emberi szervezet számára, hogy a működés rendben legyen, véleményem szerint.
És hát egyébként minél többet vagyunk a szabad levegőn, az is annál hatékonyabb, hiszen a napfény nagyon sokat számít a D-vitamin előállítása szempontjából.
A napfény az élet lételeme, alapvető mozgatórugója. Nélkülözhetetlen a növények, az állatok és az ember életében is. Szükséges a növények oxigén termeléséhez, például egy elültetett kicsi mag kikeléséhez, az emberi szervezetben képződő vitaminok beépüléséhez, a szervezet élettani folyamataihoz. Szerepe van az emberi szervezetben, a D-vitamin termelésben, a napfény az életünk nélkülözhetetlen része, és hatással van a fizikai és a lelki állapotunkra is.
Van még, ami egyébként befolyásolja ezt a folyamatot, azon túl, hogy mondjuk már bevisszük ezeket a táplálékkiegészítőket?
Azt gondolom, hogy a levegő ugyanannyira fontos az élet szempontjából, hiszen ugye a világot felépítő alapelemek ugye a föld, a víz, a tűz és a levegő, és az élőlényeknek mindenképpen szüksége van levegőre. A kiváló minőségű levegő nagyon jó hatással van a szervezetre, szintén élettani folyamatainkhoz, az agy oxigén ellátása szempontjából. Hogyha légzésünket tudatosan irányítjuk, ezáltal javíthatjuk koncentráció képességünket, csökkenteni tudjuk a mindennapi stressz hatását a szervezetre. A szervezet oxigén ellátását és a tüdőkapacitását akár helyes légzéssel, légzőgyakorlatokkal, akár énekléssel, mozgással, helyes testtartásunkkal és a lakásban történő mindennapi szellőztetéssel támogathatjuk. Azt gondolom, hogy az életmódunkban fontos a helyes ritmus, bioritmus és mellette a pihenés is. A munka és az egyéb tevékenységeink utáni pihenés a napi kialakított ritmusunk része, ám szükség van olyan időszakra, amikor lazítunk, amikor elengedjük a mindennapi gondokat és bajokat, így a pihenés egyébként lehet nem csak passzív, mint amikor ugye alszunk, hanem lehet aktív is, ilyen egy kirándulás, egy séta, friss levegőn tartózkodás, akár egy kis kertészkedés. Fontosnak tartom a mértékletességet. A mértékletesség a szervezet számára káros dolgok, élelmek lehetőség szerinti kerülését jelenti, és a hasznos táplálékok mértékletes fogyasztását jelenti. A mértékletesség az élet minden területére érvényes véleményem szerint igazából takar egyféle komolyabb önuralmat. Azt gondolom, hogy a testi és a lelki egyensúly egyaránt fontos ugye a teljes harmóniánk kialakításához, és ennek megőrzése és kialakítása nagyon fontos számunkra, és ezzel teljes az életünk a mindennapokban, a hétköznapokban.
Itt ugye most átvettük azokat, ami úgy támogatja a szervezetünket, hogy tulajdonképpen nem viszünk be semmilyen más anyagot a szervezetünkbe, tehát szájon át nem alkalmazunk vitaminokat, ám manapság is, ahogy említettem is az elején, szükség van arra, hogy a szervezetünket így módon is támogassuk. Milyen vitaminok vannak forgalomban? Mik azok a nagyobb csoportok, amikre oszthatjuk őket?
Ugye a szervezet működéséhez mindenképpen szükség van ugye vitaminokra, nyomelemekre és ásványi anyagokra, és ugye sok esetben az elmeri szervezet ezt nem tudja előállítani, tehát ezért fontos, hogy a bevitelükről gondoskodnunk kell. Ugye a vitaminok a szervezet számára nélkülözhetetlenek, és bevitelük ugye a kiegyensúlyozott és változatos étrenddel történhet egy módon. Ezek a vitaminok fontosak például bizonyos enzimeknek, hormonoknak és egyéb kémiai anyagoknak az átalakulásához, hogy ezek ki tudják fejteni hatásukat. Gyakran ugye a vitaminok és ásványanyagok antioxidánsként viselkednek, vagyis tehát lekötik a káros szabad gyököket is, és ezeket a vitaminokat mindenképpen be kell vinni. Kettő nagy csoportra oszhatjuk őket, a zsírban oldódó vitaminokra és a vízben oldódó vitaminokra. A szervezet számára mind a kettő típus szükséges, mert mindenképpen a szervezet védekezését segítik elő. A hiányában különböző kórlettani folyamatok alakulhatnak ki, ami pedig betegségek kialakulásához vezet. A zsírban oldódó vitaminok hosszabb ideig raktározódnak az emberi szervezetben, ezért a túlzott bevételük semmiképpen nem ajánlatos. Adagolásokhoz mindenképpen kellő figyelem szükséges.
Említettük akkor tehát a zsírban és a vízben oldódóakat, akkor kezdjük először a zsírban oldódó vitaminokkal, vegyük sorra, hogy melyek ezek. Kezdjük az A-vitaminnal mondjuk.
Az A-vitamin egy karotinoid származék, más néven retinolnak is nevezzük. Kedvező élettani hatásai például, hogy szerepet játszik a sejtek differenciálódásában, a bőr és a nyálkahártya normális állapotának fenntartásában, hozzájárul a normális látás fenntartásához, támogatja az immunrendszer működését. Megtalálható az A-vitamin májban, tojássárgájában, tejben, tejtermékekben, tengeri halakban. Az A-vitamin előanyagai, úgymond provitaminjai, a karotinoidok, melynek legismertebb képviselőjük a beta-karotin. A provitaminokból a szervezet képes az A-vitamin előállítására. A következő zöldségek és gyümölcsök ugye nagyon jó beta-karotin források, mint a sárgarépa, paradicsom, paprika, sütőtök, sárgadinnye, kajszibarack. A beta-karotin az A-vitamin előanyaga, a szervezetben fog retinollá alakulni. Hiányában, az A-vitamin hiányában, ennek a korai szakaszában farkasfogság alakulhat ki, ami ugye jelenti a szürkületben vagy gyenge világítás esetén bekövetkező látászavart. Az A-vitamin nagyon fontos és nélkülözhetetlen a szemidegkártya retina felépítésében. Hiányában történik például a hámszövet sorvadása, szaruhártya és kötőhártya elváltozása, akár a bőr kiszáradása, a szőrzet és a hajszálak törékenysége kihullása. A-vitamin hiány, ha területeket tekintjük, akkor gyakori Afrika és Ázsia területén, ugye ennek az oka az, hogy ők az ott élő emberek kevesebb gabonát, tejterméket, zöldségfélét fogyasztanak. Az A-vitamin hasznosulását csökkentheti, és csökkenti is az alkoholfogyasztás és dohányzás, illetve különböző gyógyszerek, például fogamzásgátló tabletták alkalmazása. Azt, hogy mennyi mennyiségű A-vitaminra van szükségünk, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság állapítja meg, például populációra vonatkozó beviteli referencia érték alapján, ami, ha csak egy példát említek, a 40 év felett felnőtteknél 650 mikrogram per nap, akár várandóság szoptatás idején pedig 700, akár 1300 mikrogram per nap.
Akkor ezt a vitamint túl lehet adagolni?
Igen, ezeket a vitaminokat is túl lehet adagolni, és akár ugye 200 mg például már súlyos toxikus tüneteket tud okozni, akár hányást, hasmenést, zavart idegállapotot, fejfájást, homályos látást. Ezt a túladagolást először a sarkottatók észlelték, akik ugye rengetegszer fogyasztották a jegesmedve máját, ami ugye nagy mennyiségben tartalmazta az A-vitamint. Az A-vitamin, hogyha felhalmozódik a szervezetben, akkor a szintje lassan csökken. Vesebetegségben is problémát okozhat az A-vitamin szedése, és ebben az esetben inkább a beta-karotinokat szoktuk ajánlani, hogy ezt szedjék a betegek. A beta-karotin túladagolása a bőr alatt egy ilyen sárgás színes réteget képez. Terhesség és szoptatás ideje alatt mindenképpen fennáll a túladagolás veszélye, és hogyha szükséges, akkor itt is inkább a beta-karotin alkalmazása ajánlott. Általában terhesség alatt a máj fogyasztása ezáltal ellenjavalt, és a túladagolásnál ugye ez a hipervitaminózis, ez a sárgás bőrszín, akár hajhullás, bőrgyulladás felléphet. Kicsit a történeténél érdekes lehet, hogy az ókori Egyiptomban az orvosok, amit ma farkasvakságnak nevezünk, ugye ezt a betegséget, ökölmájának fogyasztásával gyógyították, és ezt rendelték a betegek számára.
Egy másik fontos vitamin a D-vitamin, amiről szerintem sok szó esik, főleg amiatt, hogy kevesebbet viszünk be, kevesebbet tartózkodunk a napon, emiatt ugye fontos a pótlása, viszont ennek is vannak ugye, mivel zsírban oldódó vitamin hátulütői.
Igen, a D-vitamin bevitellel ugyanúgy vigyázni kell igazából, és a megfelelő mennyiségre figyelni kell, hiszen szerepet játszik a sejtosztódásban, ugye hozzájárul a megfelelő kálcium és foszfor normál felszívódásához, a vérnormál kálcium szintjének fenntartásához, az egészséges csontozat, fogak, izomfunkció fenntartásához, az immunrendszer normál működéséhez. Ugye tartalmazza tej, tejtermék, tojás, máj és hal, és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ugye a felnőttekre szintén megadott egy referenciaértéket, ami a D-vitamin esetében 5 mikrogram, a 200 nemzetközi egység, és az említett ugye, táplálékok mellett nagyon fontos a D-vitamin ellátottság feltétele a napfényen való tartózkodás. Napsütéses tavaszi nyári időszakban akár 10-30 perces minél nagyobb szabad testfelületet érintő napfény elegendő mennyiségű, azonban természetesen a tűző napon ne tartózkodjunk sok időt. A D-vitamin másik elnevezése a kolekarciferol, ugye ott a D2 és D3 vitamint szoktuk megemlíteni, az egyik ugye az ergokarciferol, a másik pedig a kolekarciferol. A D3 vitamin az, ami erősebb hatású, és a bőrben keletkezik a napfényben lévő UV-fény hatására. A hatásos formája a májban és vesében jön létre. Történeteként egy kis érdekességként megemlíteném, hogy a csukamáj olajról állapították meg, hogy gyógyítja az angolkort, de ami a D-vitamin hiány következtében bekövetkező kálcium és foszfor felszívódási zavar, és ugyanezt vették észre, hogy napfénnyel sugározzák be a bőrfelszínt, akkor ugye szintén kezelhető ez a fajta kialakult D-vitamin hiány probléma.
Van különbség egyébként a téli és a nyári időszak között? Hogy mondjuk nyilván, ha nyáron többet tartózkodunk napon, elegendő lehet kevesebbet bevinni belőle?
Igen, azt gondolom, hogy tehetünk különbséget is, van is különbség a napszak vagy a évszakok közötti bevitel között. Ugye, hogyha tudunk több időt tartózkodni napsütésben vagy napon, akkor elég az a említett pár perc igazából, amit a napon tölthetünk. Vannak olyan munkák, illetve az enyém is ide tartozik, mert nagyon sokat vagyok, hogy a gyógyszertárban is kevesebbet szabad levegőn, hogy állandóan zárt helyen tartózkodó felnőttek ugye ki vannak téve a D-vitamin hiánynak, illetve az abból eredő következményeknek, hiszen ugye, ahogy benn vagyunk, az üveg nem ereszti át az UV-fényt, így ezáltal a bőrben a D-vitamin nem termelődik. És ezért fontosnak tartom, hogy akik ilyen munkát végeznek, hogy egyrészt több D-vitamint figyelnek be. Illetve ugye mostanában már az őszi hónapok indultak, jönnek a téli hónapok, napsütéssel kevesebbet fogunk találkozni, mindenképpen fokozottan oda kell figyelni a D-vitamin mennyiségére. Szokták még mondani, hogy elmennek szoláriumba is, hogy esetleg ez alkalmas lehet D-vitamin pótlására, ez nem megfelelő, mert ott ugye UV-A sugárzást alkalmaznak, és ugye az nem aktiválja a D-vitamin képződését.
Gyerekeknél különös fontossága van, főleg az újszülött kortól kezdve, a D-vitamin bevitelnek. Miért fontos ez?
Fontos igazából a gyerekeknél is, hiszen már a csontok képződéséhez, az immunrendszer működése szempontjából is fontos, ugye, hogy megfelelő D-vitamint kapjanak. Úgy általában, hogy egy csepp D-vitamin az olyan 400-500 nemzetközi egységet szokott jelenteni, egy-kettő cseppet szoktak igazából számukra rendelni a gyermekorvosok, és mindenképpen oda kell figyelni, hiszen ők még ugye az a réteg, hogy ők nem tudnak magukra vigyázni, tehát a szülők vigyáznak rájuk is, és vigyázni kell, hogy mennyi mennyiségű az a vitamin, ami számukra elegendő, és bejuttatjuk a szervezetükbe.
Ha túladagolnánk, milyen tünetekkel találkoznánk?
Túladagolása, túlzott bevitele okozhat hiperkalcémiát, ami járhat szájszárassággal, akár szédüléssel, hányással, izomgyengeséggel, ízületi fájdalmakkal, étvágytalansággal is, és kialakulhat vesekő is. Túladagolása eredményezheti, hogy megemelkedik a vér kálcium szintje, ugye ezáltal túl sok kálcium fog beépülni a csontokba, akár a tüdőbe, vesébe, érfalakba, és ezáltal az élelmeszesedés kockázata növekszik, vagy akár növekedési zavarokat is okozhat a túladagolása.
Egyébként, hogyha túladagoltuk és tapasztaljuk ezeket a tüneteket magunkon, hogyan fog, milyen gyorsan ürül ki egyébként a szervezetből?
A zsírban adódó vitaminok nehezebben ürülnek ki, tehát mindenképpen azt mondom, hogy inkább járjunk el elővigyázatosan, és figyeljünk, és ne adagoljuk túl, mert utána ugye hosszabb folyamat a kiürülésük a szervezetből, és hogy fontos, hogy hát ne kerüljünk orvoshoz is sürgősségi ellátásra miatta.
Szokták javasolni még az E-vitamin szedését, de mi is pontosan az E-vitamin, és miért jó a szervezetünknek?
Az E-vitamin figyel zsírban oldódó vitamin, másik elnevezése az alfa-tokoferol. Az E-vitamin egy antioxidáns vitamin, ami hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez, védi a sejthártyát a szabad gyököktől, szükséges az egészséges szív- és agyműködés szempontjából, véd az érelmeszesedés ellen, akadályozza a rossz koleszterin, az LDL oxidációját, tehát kevesebb lesz a lerakódás az érfalakban, védi a szem vérereit és a szemlencsét a szabad gyökök káros hatásától, csökkenti a hályok kialakulásának esélyét, erősíti az immunrendszert. Növényolajokban megtalálható, mint például napraforgó, tökmag, oliva, kukorica, akár zöld növényekben, gabonafélék csirájában, mandulában, magyaróban, dióban, és hogy mennyi mennyiségre van szükségünk, így szintén az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság határozta meg ugye egy napi beviteli referenciaértékkel, ami itt jelen esetben az E-vitamin esetében 12 mg-ot jelent. Hogyha az E-vitamin kevés mennyiségben kerül a szervezetbe, vagy valamilyen módon hiánya alakul ki, akkor akár ugye ez előfordulhat zsírfeszívódás meg epe kiválasztási zavarok esetében, és a hosszabb idejű hiánya mindenképpen gondot okoz, lehet olyan, hogy vérszegénység alakul ki, vagy meddőség, akár izom- vagy idegsorvadás, és azt is észrevették, hogy daganatos betegekben ugye az E-vitamin szintje alacsonyabb lehet. Hogyha normál táplálkozást tekintjük, akkor normál táplálkozás mellett általában E-vitamin hiánya nem szokott kialakulni.
Van annak egyébként valamilyen tünete, hogyha hiány van a szervezetben E-vitaminból?
Igen, szerintem fáradékonyabb ugye az ember mindenképpen, ugye látható a bőrön a tünet, hogy a bőr esetleg berepedezik, és akár a haj is, mert a haj szempontjából is fontos, szőrzet szempontjából is fontos, és ugye ez a hiány még felléphet például zsírfelszívódási zavaroknál, májbetegségeknél, krómbetegségeknél, ugye kalóriaszegény étrendnél is, tehát nagyon oda kell figyelni, és ugye itt is meg kell említeni, hogy bizonyos gyógyszerek, tehát például a koleszterin csökkentő gyógyszerek szedése is okozhat problémát az E-vitaminnel. Hogyha a különböző élelmiszereket mondjuk kőhatásnak tesztük ki, vagy fagyasztjuk, akkor ezáltal csökkentjük az E-vitamin mennyiségét az élelmiszerekben. Ha viszont túladagoljuk, akkor kialakulhat fejfájás, szédülés, izomgyengeség, kettős látás, és ha sokat vittünk be, akkor ugye a többi vitaminnak, az A, D és a K vitaminnak a felszívódását csökkentheti.
Én azt gondolom, hogy egy viszonylag kevésbé ismert terület a K vitaminok szedése, használata. Mit akarnak pontosan ezek a K vitaminok, és mire jók?
A K vitaminoknál ugye a K1 és a K2 vitamint említeném meg, ugye a fillokinon és a menakinon. A K-vitamin részt vesz a normál véralvadásban és a normál csontozat fenntartásában. Megtalálható zöldleveles növényekben, mint spenótok, saláták, brokkoli, káposzta. A K2 vitaminnál pedig inkább az állati eredetű élelmiszereket említeném, mint máj, húsok, sajt, tojás fogyasztásával jutatunk hozzá. Ugye itt is van egy ilyen referencia érték, amit a Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapított a K-vitamin esetében, ez 75 mikrogram, és itt is ugye fellépett az, hogyha hiány lép fel a K-vitaminnál, akkor ugye ez látványos is, például ha kisebb sérülés éri a szervezetet, akkor ez a vérzés ez nagyon lassan áll el, vagy a bőrtér egy kisebb horzsolás, ugye ilyen feketés kékes nyomot hagy maga után, gyakoribb az orrvérzés, vagy megjelenik a vér a vizeletben, akár K-vitamin hiányra utalhat a lassú véralvadás. Ugye az újszülötteknél, hogy a vérzékenységet elkerüljék, születés után ugye egy hónappal K-vitamin injekciót kapnak ugye a vérzékenység elkerülése érdekében. Illetve hát ugye van akinél, vagy egy hónapos korban van akinél, meg már ugye korábban elkezdődik, és akkor ugye ott már azt kapja, ameddig az orvos szükségesnek ítéli. Felnőttekben ritkább a K-vitamin hiány, de például, hogyha sárgaság miatt egy epehiány miatt előfordulhat igazából. Vagy gyógyszereknél is van, aminél figyelembe kell kísérni, hogy ha antibiotikumot szedtünk hosszabb ideig, akkor ugye az egy K-vitamin hiányt idézhet elő. Vagy egyes koleszterin csökkentők itt is igazából K-vitamin hiányt okozhatnak. Hogyha ezek az állapotoknál valamelyeket tapasztaltuk magunkon, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen a véravadási időt nézni kell. Főleg azért is, mert ugye a véravadás gátlására gyakran alkalmazott hatóanyag a varfarin, és ugye egyéb gyógyszerek mellett nem szabad K-vitamin tartalmazó kiegészítőket szedni, hiszen akkor a gyógyszer nem fejti ki hatását, vagy eltolódik a vérzés idő is.
Térjünk át a vízben oldódó vitaminokra, ami talán egy nagyobb csoport ennek a táplálék kiegészítőknek a szempontjából. Mit tudunk a vízben oldódó vitaminokról, és melyek ezek?
A vízben oldódó vitaminok ugye a szervezetben csak korlátozott mértékben raktározódnak, ezért rendszeres fogyasztásuk nagyon fontos a szervezet megfelelő működése szempontjából. Ezeknek a vitaminoknak az a része, ami nem hasznosul, a vizelettel távozik, de mindenképpen nem csak a zsírban oldódó vitaminoknál, hanem a vízben oldódóaknál is figyelni kell ugye a toxicitásra, hogy itt sem szabad túlzott mértékű mennyiséget bevinni a szervezet számára. Ugye itt, amit megemlítenék, a például a B-vitamin, és ennek ugye több fajtája létezik. Az első a B1 vitamin, amit ugye tiaminnak is nevezünk. Ez a vitamin részt vesz a normál anyagcsere folyamat kialakításában, szükséges a szív és az érrendszer megfelelő működéséhez, miben található meg például hüvelyesekben, napraforgómagban, tökmag, sertéshús, élesztő, barna kenyér, sertésmáj, vese, ugye ezekben megtalálható. Ugye az, hogy mennyi mennyiségre van szükségünk, ugye itt is az a referencia érték, amit meghatároztak. Itt a B1 vitamin esetében ez 1,1 mg-ot jelent. Hiánya esetén kialakul a beriberi, ugye ami egy izomgyengességgel, koordinációzavarral, idegességgel, lábizületi fájdalommal járó betegség. Ugye Távol-Keleten ez gyakran kialakult, hogy kizárólagosan hántolt rizst fogyasztottak. Ott a B2 vitamin. Ő a riboflavin, ugye más néven, szintén részt vesz a szervezetben a normál energiatermelő anyagcsere folyamatokban, hozzájárul a vörös vérsejtek normál állapotának fenntartásához, tehát a normál vasanyagcseréhez, által a fáradtságot csökkentjük, fontos a normál látás fenntartásánál, a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásánál, szerepe van az idegrendszer normális működésénél. Ami tartalmazza élelmiszer, például a tojás, tej, tejtermékek, máj és a hús, és hogy itt is, hogy mennyi mennyiségű B2 vitaminra van szükségünk, szintén ugye a megállapított populációra vonatkozó beviteli referenciaérték, ha mondjuk felnőtteket tekintjük, akkor 1,6 mg per nap, akár egy várandóság idején ugye ez emelkedettebbet 1,92 mg per nap. Ha kisgyerekeket megnézzünk, mondjuk nézzünk egy 4-6 éves korosztályt, ott pedig 0,7 mg per nap.
Mit okozhat ennek a vitaminnak a hiánya?
B2 vitamin hiánya több problémát okozhat, például szárnyálkahártya sérülése, akár a nyelvgyulladása, ekcíma vagy szaruhártya keringési zavara. Sportolóknál ugye kialakulhat ez a hiánybetegség, hogyha nagyon sok izomgyakorlatot végeznek. Ugye terhességben is szoptatás alkalmából ennek a vitaminnak egy részét a magzat kapja meg, tehát az anyukánál kialakulhat egy hiánybetegség. Ugye idős embereknél mondhatom azt, hogy a felszívódás rosszabb, és tudjuk is, és akár itt a táplálékból is hiányozhat náluk, vagy szigorú vegetáriánus étrend mellett szintén felléphet a hiánya. És ugye az antibiotikum kezelés, amit már korábban említettünk más vitaminnál, az a hosszú antibiotikum kezelés itt is okozhat problémát. A hatását akár csökkentheti egy fogamzásgátló tabletta alkalmazása, vagy a szódabikarbóna, antidepresszánsok, és itt is megemlíteném az alkoholfogyasztást, ami általában azért minden vitaminra igaz, illetve például a kemoterápia alkalmazása. A B3 vitamin, az más néven a niacin, szintén részt vesz a szervezetben a normál energiatermelő anyagcsere folyamatokban, szükséges az idegrendszer normál működéséhez, a fáradtság csökkentéséhez, a nyálkahártyák és a bőr normál állapotának fenntartásában, mikben található meg ugye húsok, máj, halak, tej, élesztő gabonafélék, zöldségek, a kukoricában nem annyira jellemző. Az, hogy mennyi B3 vitaminra van szükség, ugye szintén egy referencia érték, amit meghatároztak, ugye ez 16 mg-ot jelenti. Hogyha a B3 vitamin hiánya kialakul, akkor egy olyan betegség alakul ki, amit pellagrának nevezünk. Három tünete az, amit láthatunk és tapasztalhatunk, lehet egy ilyen dermatitis, egy ilyen bőrgyulladás, a bőr begyullad, kirepedezik, hámlik, hasmenés és demencia. Hogyha mellette mondjuk májbetegség, cukorbetegségre vagy közfényre, akár magas vérnyomásra gyógyszeres kezelést használunk, akkor ugye ez a említett gyógyszereknek a hatását módosíthatja. Egy kis érdekességként említeném meg, hogy ugye a dél-amerikai indiánok ugye kedvelt tápláléka a kukorica, és ugye említettem, hogy az kevés mértékben tartalmazza a B3 vitamint, és hogy érdekes volt, hogy ezek az indiánok mégsem betegedtek meg ugye ebben a pellagra betegségben, hogy mi lehetett ennek az oka, és hogy az volt, hogy ezt a kukoricát ők ugye a fogyasztás előtt ugye vízben jól áztatták, és hozzákevertek fahamut, és ezáltal ugye ennek a kukoricának a héja felpuhult, és ezáltal ugye előkerült és felszabadult ugye ez a B3 vitamin, és így ugye nem alakult ki náluk ez a pellagra betegség. Megemlíteném még a B5 vitamint, ugye az a pantoténsav, ugye a másik elnevezése, szintén ugye a többi vitaminhoz hasonlóan szerepet játszik a normál energiatermelő folyamatokban, hozzájárul bizonyos szteroidhormonok és D-vitamin, és különböző ingerület átvevő anyagok szintéziséhez, anyagcseréjéhez. A B5 vitamin hozzájárul a fáradtság csökkentéséhez és a normális mentális teljesítmény kialakításához. Hol található meg ugye az említett vitamin? Például húsoknál, hüvelyeseknél, májban, gabonaféléknél, akár állati belsőségeknél, földi magyaró, bab, tojás, burgonya, brokkoli, tehát van több lehetőség, ami közül választhatunk. Itt is ugye a megadott felnőttekre vonatkozó napi referencia érték az 6 mg-ot jelenti. Hiányában depresszió, hányás, fáradtság, izomgyengeség alakulhat ki.
És talán az egyik leggyakrabban említett a B6 vitamin, ami a hányinger csökkentésére szolgál, legalábbis így ismerjük, de mit tud még ez a vitamin?
Igen, általában ugye a betegek és a hozzánk betérő úgymond vásárlók, és ugye az emberek többsége ugye a hányinger csillapítás alapján ismeri a B6 vitamint, ugye őt piridoxinnak is szoktuk nevezni más néven, és ő is részt vesz ugye a normál energiatermelő anyagcsere folyamatokban, szintúgy, mint a többi B-vitamin. A normál fehérje és glikogén anyagcserében szükséges az idegrendszer és az immunrendszer normális működéséhez, és nagyon fontos a normál vörös vérsejt képződéséhez, valamint szintén a fáradtság csökkentéséhez. Amiben megtalálható a B6 vitamin, itt is a húsok, máj, hüvelyesek, különböző húsok, ugye, gabona, tejtermékek, tojás, a gyümölcsök és a zöldségek általában azért ebből keveset tartalmaznak. A mennyisége, amennyi szükséges ugye a B6 vitaminból, szintén ugye ez a referencia érték, amit meghatároztak, felnőtteknél 1,6 mg per nap. Hogyha egy kisgyereket nézünk, egy 7-10 éves korosztályt, számunkra ez 1 mg per nap, várandóság idején pedig 1,7-1,8 mg per nap. A B-vitaminok sora a lehetőségek tárháza igazából, tehát a B7 vitaminnal folytatódik a sorozat, amit nevezünk H-vitaminnak vagy biotinnak is. Ugye a B7 vitamin szintén részt vesz az energiatermelő anyagcsere folyamatokban, a többiekhez hasonlóan, különböző makrotápanyagok normál anyagcseréjében, az idegrendszer normál működésében, hozzájárul a haj és a bőr normál állapotának fenntartásához. Megtalálható májban, élesztőben, tojássárgájában, néhány zöldségben, például sóska, saláta, paraj. A hús és a gyümölcsök az általában azért B7 vitaminban szegények. A napi beviteli referencia érték, amit meghatároztak, ugye a biotin esetén az 50 mikrogram. Hogyha a már korábban említett antibiotikumokat újra itt megemlítjük, akkor az antibiotikumok használatakor szintén felléphet B7 vitamin hiány.
És ha jól tudom, a B9 vitamin a folsav, amit várandósok hallanak a legtöbbször, hogy nagyon sokat kell bevinni ebben az időszakban belőle. Mire jó még ez a vitamin?
Igen, a folsav, ez a B9 vitamin, ugye, amit általában még ugye ismernek az emberek, szintén fontos a normál aminosav szintézisben, és a normál homocisztein anyagcseréhez is szükséges. Szerepet játszik ugye a sejtosztódásban. A terhesség alatt részt vesz az anyai szövetek növekedésében. A normál vérképzéshez is hozzájárul. A fáradtság és a kifáradás csökkentésében is szerepe van. Az immunrendszer megfelelő működésében, és az alacsony anyai folsav szint a fejlődő magzat velőcsőzáródási rendellenőségek kialakulásának egyik kockázati tényezője. Tehát ugye ezért fontos, amit említettél is, hogy ezt a jótékony hatást, ugye 400 mikrogramnyi mennyiség már a fogamzás megelőzően legalább egy hónappal előtte elkezdjük szedni, és a fogamzás követően legalább 3 hónapig folytatott. A folsav bevitel is fontos, és a folsav bevitel. Megtalálható zöldségekben, levelet zöldségekben, gyümölcsökben, élesztőben és májban, és ugye ez a referencia érték, amit ugye meghatároztak, ugye szoptatás idején 500 mikrogram per nap, felnőtteknél pedig 330 mikrogram per nap.
Hogyan vehetjük észre a hiányát, és mit okozhat, hogyha nem viszünk be eleget ebből a folsavból?
Hogyha a hiánya lép föl igazából, akkor lehet bizonyos felszívódási zavar. Több folsav szükséges akkor, mikor terhesség szoptatás alatt, és a mennyiségét meg a felszívódást ugye ronthatja az alkoholfogyasztás, a dohányzás, meg különböző gyógyszerek, mint fogamzásgátlók tabletta szedése. Ugye megemlíthetjük, hogy idősebb korban, például 65 év felett ugye szintén probléma lehetséges ezen a területen, és azt is tapasztalták, hogy depressziós páciensekben ugye alacsonyabb a folsav szint szintén. Folsav hiányra, amit említettél, ugye utalhat, hogy valaki vérszegény lesz, akár szédül, étvágytalan, hasmeni is például erre a dologra utalhat, az elégtelen táplálkozás, ugye lehet súlyvesztés, gyengeség, kisebesedett nyelv, fejfájás, nyugtalanság, akár hirtelen hangulatváltozások, erős szívdobogás.
És ha már említettük a vérszegénységet, akkor itt át is kapcsolnék a B12 vitaminhoz.
Igen, még a B12 vitamin, ami szintén a B-vitaminokhoz tartozó vitamin. a sejtosztódásban részt vesz, és a normál energia anyagcsere termelő folyamatokban. Fontos az idegrendszer és az immunrendszer normális működéséhez, a vörösfélsejt képződéshez, a fáradtság csökkentésére. Itt ugye állati eredetű táplálékoknál is, mint kefír, joghurt, sajtok, húsok, máj, vese, tojás és halak, ugye amik tartalmazhatják. A növények nem tartalmaznak B12 vitamint. A meghatározott referencia érték a B12 vitamin esetében 2,5, tehát 2,5 mikrogrammot jelent. Ugye itt is felléphet, hogy a hiányánál probléma történik. B12 vitamin, ugye mondtuk, hogy nincs a növényekben, tehát hogyha valaki vegetáriánus vagy vegán étrendet folytat, akkor ugye ott előfordulhat a körükben B12 vitamin hiány. A hiányának ugye gyakori oka bizonyos felszívódási zavar, aminek pedig oka lehet a gyomornyálkahártya sorvadása. Ugye terhességben és szoptatásnál ugye a magzat és a csecsemőigénye miatt ugye szintén egy vitaminhiány léphet föl. Korábban már említettük, hogy a dohányzást is ugye szintén csökkenti, a hiányt okozhat. És hogy idősebbeknél ugye a felszívódás rosszabb, tehát úgy nagyjából úgy becsüljük, hogy az időseknél ugye 30-40%-ot érinti, akiknél általában ugye B12 vitaminhiány fellép. Hiánytüneteknél ugye tapasztalhatjuk, hogy van egy dermesség a kezekben, vagy lábakban, ilyen kellemetlen tűzhúrás érzés, rossz kedv, akár depresszió is, alvás problémák, akár memóriavesztés, szédülés, egyensúly elvesztése, ez mind lehetséges.
És hát a legismertebb vitaminunk, amit szerintem a legtöbben alkalmazunk is napi szinten, ez a C-vitamin. Mit tudunk a C-vitaminról, és miért fontos nekünk, hogy megfelelő mennyiséget vigyünk be belőle?
Ugye a C-vitamin is a vízben oldódó vitaminok közé tartozik. Másik neve az aszkorbinsav. Ez a vitamin is hozzájárul a normál energiatermelő anyagcsere folyamatokhoz, illetve a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Hozzájárul az E-vitamin redukált formájának regenerálásához, az immunrendszer normális működéséhez, főleg akkor, hogyha intenzív testmozgást végzünk, de egyébként is mindenképpen. Hozzájárul a normál kollagén képződéshez, és ugye ezáltal az erek normál állapotának működéséhez és fenntartásához, a normál csontozathoz, porcok képződéséhez, fogíny, fogak állapotához, akár a bőr normál állapotához, az idegrendszer és az immunrendszer normális működéséhez. A C-vitamin fokozza a vas felszívódását, és ezáltal ugye hozzájárul a fáradtság csökkentéséhez. Ugye sok esetben javasolják, hogy a vaskészítmények mellé C-vitamin alkalmazásával ugye ez fokozza a vas felszívódását. Megtalálható zöld paprika, saláta, káposzta, karalábi, csipkebogyó, narancs, grapefruit, friss gyümölcsökben, citromban. Hogyha valamilyen hőkezelés, tehát főzés, sütés, akár tartós áztatás éri ugye az aszkorbinsavat, vagy akár ugye, hogy a főzővizet leöntjük, ugye, az valamilyen szempontból és valamilyen mennyiségben mindenképpen C-vitamin aszkorbinsav vesztést fog okozni.
Egyébként a C-vitamint azt túl tudjuk adagolni vajon, vagy nem?
Igen, ezt is túl lehet adagolni, és figyelni is kell. A felnőtteknél ez a biztonságos szint, ez a 2000 mg, ugye itt sem jó, mert ugye ez a mennyiség már káros a szervezet számára, és egyébként úgysem szívódik fel a szervezetben, tehát fölösleges ezt a mennyiséget ugye bevinni, csak terheljük a szervezetet általa, és problémát okozunk a szervezetben. Itt is, amit ugye referenciaértékként meghatároztak, ugye az felnőtteknél 95 mg per nap, ugye általában ezért azért 95 mg-nál én azt gondolom, hogy többet szoktunk szedni, főleg ugye a téli hónapokban, akár 500 és 1000 mg-ot. 1000 mg C-vitamin szedése például dohányos emberek esetében is indokolt, hogy ők ugye nagyobb oxidatív stressznek vannak kitéve, tehát szükséges számukra nagyobb mennyiségű C-vitamin. A C-vitamin egy erős antioxidáns hatású vegyület, és oxidációs redukciós folyamatokban szintén is részt vesz, a sejtek biokémiai folyamataiban nagyon fontos, tehát mindenképpen szükségünk van rá, és ugye mi nem tudjuk saját magunk számára, és több állat is nem tudja saját maga számára ugye előállítani, tehát mindenképpen a bevitel fontos az emberek szemszögéből is, És történeteként csak annyit említenék meg, hogy Szent Györgyi Albert biokimikus nevéhez fűződik, aki 1930-ban izolálta a C-vitamint is, ugye munkásságát 1937-ben tudjuk, hogy Nobel-díjjal is jutalmazták, és nagyon fontos még azt mondanám, hogy a kollagén előállításához, izmok, artériák, csontok, kollagén előállító enzimek működéséhez, igazából mondhatnánk azt is, hogy hol nem fontos a C-vitamin, tehát ugye széles a paletta, ugye, ahol fontos. Például elősegíti a vas felszívódását a bélrendszerből, segíti a sebgyógyulást, használjuk ugye megfázásoknál, a megfázásból való felépülésnél, ugye nagy mértékben javítja az immunrendszer működését, csökkentheti a rák és a szívbetegségek kialakulását, csökkentheti a koleszterin szintet, ugye a magas vérnyomást persze ott kiegészítve sportolással, testsúlycsökkentéssel, dohányzás abbahagyásával, csökkenti a fogínvérzést, fogíngyulladást. Hiánya általában akkor fordul elő, illetve abban a népcsoportban fordul elő, ahol zöldséget és gyümölcsöt hosszabb ideig nem fogyasztanak. A C-vitamin hiány jellemzői lehet például, hogy a kötőszövet abnormálisan működik, ugye lassan gyógyul egy seb, illetve hogy gyengeséget, fáradtságot érzünk. Ugye vérzik az íny, ez egy tipikus tünet igazából a C-vitamin hiánynál, és a hiánybetegség neve ugye a skorbut, onnan ismerhetjük ezt az elnevezést. Hogyha a sok mennyiségű, amit már említettünk is a C-vitamin, ugye az oxálása formájában fog kiürülni a szervezetből, de alkotó eleme egyik fajta húgykőnek is, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy a C-vitamin bevitellel is vigyázni kell.
Tehát vesekövet okozhat nálunk, de ez mondjuk milyen időszakos szedés után?
Az hosszabb, igazából arra gondolok, hogy nem egy hetes, hanem több havi mennyiség fokozott nagy mértékű bevitele által ugye vesekő alakulhat ki, ugye, ami szintén nagyon kellemetlen és nagyon fájdalmas tud lenni, és görcsöket tud okozni.
A leggyakoribb forma az, hogy tablettaként vesszük be ezeket a vitaminokat, és talán a legegyszerűbb is, de azért ennél több változat is előfordulhat.
Igen, általában a tabletta a leggyakoribb, és mellette lehetséges mondjuk drazsi, de akár ugye gyerekek számára, vagy még akár felnőttek számára is formulált gumivitamin formájában is. És vannak olyan gyógyszerformákra, amikre elsőként nem gondolnánk, hogy tartalmazzák ugye a vitaminokat. Egy pár példát említenék, hogy például az A-vitamin az található orrcseppben is, ugye nyálkahártya regenerálására, akár az A-vitamin olajban is megtalálható, amit szájon át is alkalmazhatunk, illetve az A-vitamin olajat használjuk különböző magisztrális készítményekben, mint kenőcsök és popsikenőcsök is. Ott van az E-vitamin, ugye ott létezik injekció formájában, ami beadása a bőr alatti izomszövetbe történik, de használjuk az E-vitamint ilyen injekció formájában vitaminos kenőcsök alkotóelemeként is. Akár a C-vitamin, általában ismerjük ugye a tablettákat, de létezik ugye pezsgő tabletta formájában, cseppek formájában, ugye ott például kisgyerekek számára használjuk a cseppeket is, vagy olyan felnőttek számára, akik a nagyobb tablettát nem tudják könnyen lenyelni. Akár rágó tabletta formájában létezik C-vitamin injekció, intravénás, intramuszkuláris vagy szubkután, tehát bőr alatti kötőszöveti beadásra is. Ott a D-vitamin, ami ugye akár létezik csepp formájában is a tabletta mellett. Ezek a készítmények ugye lehetnek vényköteles vitaminkészítmények, például D-vitaminnál, A-vitaminnál. Lehetnek vén nélküli vitamingyógyszerkészítmények, például D-vitaminnál, E-vitaminnál, C-vitaminnál, B-vitaminnál, ott egyesével is lehet, és komplex vitaminként is szerepelnek. És léteznek a nem gyógyszernek minősülő vitaminkészítmények, itt is C-vitamin, D, B, K-vitamin tartalommal. Ugye az említett vitaminok sokszor nem csak így egyedül szerepelnek, hanem kombinációban is, akár multivitaminkészítményekben. Tapasztalhatjuk azt, hogy a C-vitamin sokszor D-vitaminnal, vagy mellette még cinkkel kombinálják, akár a C-vitamin és a D-vitamin mellett gyógynövényeket is alkalmaznak, mint például a bíborkasvilág, az echinácea. Létezik olyan, hogy a K1, K2 vitamin mellett ott van a kálcium, a D3 vitamin, a cink, a magnézium, mangán, vitaminok, ásványanyagok és nyomelemek, vagy ugye a B6 vitamin például magnéziummal kombinálják, és nem csak a B6 vitamin, hanem a B-komplexet magát, és itt nem csak tabletták léteznek, hanem létezik például a szájban oldódó granulátum is, ami nagyon praktikus, például utazásnál beletesszük a táskába, ha szükség van rá, akkor csak ugye azonnal használhatjuk, kibontjuk, és már gyorsan egyébként oldódik is. A C-vitamin és D-vitamin mellett alkalmaznak például glükózamint, kondroitint, amit ugye a porcképzésnél, összességében ugye a csontképzésnél is használunk, ugye. Akkor az A-vitamin, B-vitamin, C, E-vitamin, cink mellett ugye lehet még réz és lutein. Ezek általában a szemvitaminoknak az alkotóelemei, azért, hogy megőrizik a szem egészségének működését, a normál látást fenntartsuk. Ott is ajánlott, akik sokszor ugye monitor előtt ülnek is, a szemük elfárad, és ez ugye fájdalommal jár, szemszárassággal jár, számukra is alkalmas ez a szemvitamin használata. Ugye sima multivitamin készítményeknél, ugye ott vitaminok, ásványanyagok és nyomelemek vannak benne. Tapasztaltam azt, hogy is, hát ugye van is a gyógyszertárban, hogy idősebbeknek 50 év felettiek számára is formulálnak ugye különböző vitaminokat. Annyi, hogy ott esetleg A-vitamin, B-vitamin, D-vitamint is folsav szintet, vagy néhány elemet ugye a mennyiségét, a szintjét megemelik. Lehet olyan, hogy a multivitamin mellett például ginzeng, vagy gyömbér, akár csipkebogyó kivonat, vagy bioflavonoidok szerepelnek. Találkozhatunk akár hölgyek számára és férfiak számára kialakított multivitamin készítményekkel. Azt vettem észre, hogy ott igazából a mennyiségekben lehet egy kicsi különbség, nagy mértékben persze nem tér el a multivitamin. És ugye külön van a kismamák számára is vitamin. Ott például a tervezésnél szintén ugye szerepe van a folsavnak, ugye nagyobb mennyiségben, a B-vitaminoknak, D E-vitaminnak és jódnak. Ugye az 1-től 12. hétig például ugye folsav, B-vitamin komplex, D-vitamin, C-vitamin, jód, szelén, vas és kolin van a készítményben. A 13. héttől pedig utána már változtatnak rajta, ugyanezek megmaradnak, de megjelenik akár benne a cink, a magnézium, az E-vitamin, és ugye a szoptatás ideje alatt is megvannak a megfelelő multivitamin készítmények, amik esetleg tartalmazhatnak A-vitamint, kolint, ugye, ami a normális májműködés fenntartásához szükséges, és akár kálciumot is.
Összességében mit tudnál mondani? Válasszunk inkább multivitamin készítményeket, ami többet tartalmaz, és egyszerre be tudjuk őket vinni a szervezetbe, vagy különféle változatokat nézzünk magunknak?
Ez attól is, hogy egyébként, hogy ki milyen praktikussági szempontot néz, mert hogyha valaki nem szereti azt, hogy több tablettát is többször egy nap alkalmazzon, akkor általában számára ugye az egy multivitamin bevétele a megfelelő. Azt gondolom, hogy férfiakra jobban jellemzőbb, hogy ők nem szeretnek többféle tablettát és különböző készítményeket alkalmazni, hiszen úgy sokszor mattalásnak tartják. Szerintem a hölgyek esetében nőknél az előfordulhat, hogy ők azért szívesebben foglalkoznak ezzel, hogy adagolják ezeket a kis készítményeket, akár a párjuk számára, vagy saját maguk számára. És ott talán ott lehet, hogy nem baj annyira, hogy ott különböző formákban találjuk meg ezeket a készítményeket. Férfiaknak azt mondom, hogy egyszerűbb, hogyha egy multivitamint egy szemformájában bevesznek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad nekünk.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Szilva Boglárka, az EGRI Levendula Patika gyógyszerésze a zsírban és vízben oldódó vitaminokat ismertette. Műsorunk a 2023. október 16-ai adás ismétlése volt. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a zenei szerkesztő Vosvány.